Kedves hallgatóink, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Sárospataki Önkormányzat Ködöböc József díjat adományozott dr. Kelemen Juditnak, a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatójának, habilitált egyetemi docensnek. A következő percekben vele beszélgetek.
Az ember, amikor a mindennapokban végzi a feladatait, akkor nem kitüntetések és jutalmak lebegnek a szem előtt. Ezzel együtt nagyon örültem, nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy mások észreveszik és értékelik azt, amit az ember természetes módon végez. Nagyon örültem a megkeresésnek.
Ugye te nem pataki származású vagy. Hol születtél és hogy alakult ki benned a kötődés, a muzikalitás, a zene, és hát később aztán az oktatás felé, mert hogy ugye egy zenében tehetséges ember sok felé mehet, de hát te végül is erre kötöttél ki.
Gyöngyösön töltöttem a gyermekkoromat, és ez olyan módon határozta meg a későbbi életemet, hogy abban az általános iskolában, ahova körzetileg tartoztunk, abban az iskolában egy évvel korábban elkezdődött az énektagozatos oktatás, úgyhogy én a második évfolyamra járhattam, és ez azt jelentette, hogy minden nap volt énekóránk, még szombaton is jártunk iskolába, szombaton nem volt, de egyébként a hét többi napján igen. Emellett kóruspróbák, rengeteg szereplés, fellépések, szerintem havonta mentünk valahova másodikos, harmadikos korunktól, és ez egy jó közösségi összetartó erő is volt, tehát egy nagyon jól összekovácsolódott osztályközösség voltunk. Ugyanakkor egy intenzív zenei találkozás, és az ének tanárnéni, hiszen nem az osztálytanítónk tanította ezt az emelt szintű énekhez szükséges mindenféle dolgot, hanem egy ének tanárnéni, ő hívta fel az édesanyám figyelmét arra, hogy ő úgy érzi, hogy jó érzéken van a zenetanuláshoz, és érdemes lenne hangszerrel is próbálkozni. És aztán édesanyám elvitt a zeneiskolába, ahol zongorázni kezdtem tanulni. A szolfésről felmentést kaptunk, hiszen nagyon intenzíven tanultuk a szolfés tudnivalókat. És ott pedig a zongora tanárnéni hívta fel az édesanyám figyelmét, hogy nagyon jó érzéken van a zongorához, talán érdemes volna ilyen módon gondolkodni a jövőmet illetően, és hát hatodik osztályos korom körül kerültem arra az úgynevezett B-tagozatra, amely a tehetséges gyerekeket támogatja, nagyobb óraszámban, versenyekre, különféle szereplési lehetőségekre küldi ezeket a gyerekeket, úgyhogy gyakorlatilag hatodikos korom körül pályát választottam, ami elég korai, ha így gondolkodunk, hiszen nagyon sokan még 18-20 évesen is keresik a boldogulások lehetőségét. Elég hamar eldőlt ez az én esetemben.
Mégpedig úgy, hogy Miskolc?
Felvételiztem a Miskolci Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol nem zongoristaként, hanem egy szintén akkor induló elmélet szaknak nevezték, ma már talán más a neve, szolfés, zenelmélet, karvezetés, tehát ez az a terület, amin végül is ma is dolgozom.
Utána pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát látom itt az életrajzodban, hogy az következett. Hát ez már gondolom, ez egy szintlépés, vagy egy folyamatnak a következő állomása.
Ez a folyamat következő állomása szimbolikus is, hiszen a miskolci tagozaton szereztem az első diplomámat, és akinek van egy pici terepismerete, az tudja, hogy Miskolcon a zenepalota az az épület, amelynek az alsó szintjén folyik a középfokú oktatás, és egy emeletet fölmentünk a lépcsőn, és akkor lettünk főiskolai hallgatók, tehát ott tényleg egy millióben, egy épületben zajlott az oktatás, tehát a szintváltás egy emeletváltást jelentett, és természetesen a zenetanulmányok magasabb szintjét is.
Viszont Sárospatakra jöttél, hogy találtál a városra, hiszen azt hiszem, hogy a hűséget mintázni lehetne rólad, hiszen 1988 óta ugyanannál az intézménynél dolgozol.
Az egyik volt tanáromat kereste meg az itteni tanszékvezető, akkor olyan élethelyzetbe került a tanszékvezető, hogy két oktatója is egyik pillanatról a másikra munkahelyet váltott, és sok hallgató volt, az oktatók létszáma hirtelen kevés lett, és gyorsan kellett valaki, akire ő úgy gondolt, hogy lehetőleg fiatal pályakezdő, akinek nincsenek megcsontosodott elvei, tehát aki még rugalmasan hajlítható esetleg a modernebb módszertani felfogás felé, vagy nyitottabb, mint egy több évtizedes múltra visszatekintő pedagógus. Így kerültem Patakra.
Természetesen azt azért tegyük hozzá, hogy akkoriban ezen a főiskolán, ugye a Comenius tanítóképző főiskoláról van szó, hogy hát igen, komoly volt maga a felvétel is, meg a
itt történő képzés is, hiszen egy tanító, ahogyan matematika tanár, vagy ahogyan testnevelő tanár, hát úgy ének tanár is, és hát azon a szinten kellett fölkészülni, és emlékszem, én felvételiztem ide is, és hát eléggé komolyan meg kellett
alkalmassági
vizsga, igen, ez volt a szűrő, tehát hogy egyáltalán felvételizni lehessen egy komoly alkalmassági vizsgán. Milyen millióbe érkeztél te ide, és hogy mennyire inspirált az a légkör, ami itt volt?
Akkoriban a tanszékünk művészeti nevelési tanszék néven működött, ami azt jelentette, hogy nem csak zeneoktatással foglalkozó pedagógusok voltak ott, hanem képzőművész kollégák, akik közül volt, aki szobrászkodott, volt, aki a grafika iránt érdeklődött, volt, aki festészet, és aztán egy táncos kolléganő is érkezett. Tehát a mi tanszékünk az országban sem túl gyakoriként egy ilyen komplexitást mutatott, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon inspirált minket, egyrészt, mert korosztályban nagyon közel álltak hozzám a rajzos kollégák, és rengeteg olyan kulturális rendezvényre mentünk el együtt, ami nem biztos, hogy nekem eszembe jutott volna zenészként, de az ő személyiségük, az ő kedvcsináló gondolataik, a tény, hogy ők mentek, ez úgy vitt engem is.
Hát, hogy egy hosszú-hosszú időszakig zajlott itt a eléggé széleskörű pedagógus képzés. Ez alatt te hogyan próbáltál fejlődni, hogyan tudott ezt téged előmozdítani a pedagógusi, akár a zenei tekintetben?
A kihívások mindig nőttek, a velünk szemben megfogalmazott követelmények folyamatosan emelkedtek. Ennek következtében különféle tanulmányokat kellett végezni, amit tulajdonképpen a legutolsó állomását 2021-ben teljesítettem, a habilitációt, tehát ez valóban egy élethosszig tartó tanulási folyamat, amit akkor még nem tudtam, de ma már látható, hogy ez a tendencia akkor kezdődött. Tehát egyrészt az élet is kényszerítette ezt a fajta önképzést, másrészt pedig az a szellemi millió, ami a tanszéket jellemezte, a kollégáknak a lelkesedése, a nyitottsága, ez engem is vitt magával, tehát minden újdonságra, amire lehetőségem volt továbbképzésben, elmentem, és az oktatói munkát ezt meghatározta. A másik terület pedig, ami az előadó művészeti terület, noha én karvezető vagyok, azért zongoristaként kezdtem valahol, és ez a kiemelt szinten való zongorázás végig kísérte a tanulmányokat. Ennek eredményeként, amikor Patakra kerültem, akkor hangszeres kollégámra, biztos emlékszel, Szatmári Gyuri bácsira, neki állandó zongora kísérője lettem, és gyakorlatilag, amíg nyugdíjba ment, rengeteg alkalommal, kiállítás megnyitóktól kezdve, hangversenyeken rendszeresen dúóban léptünk fel, vagy később érkezett kolléganő Mellesni Kinga, akivel négykezes repertoárt alakítottunk, és egészen addig, amíg Kinga el nem ment, országos rendezvényeken is szerepeltünk. Most ezzel kapcsolatban elárulom neked, hogy felelevenítettük ezeket az emlékeket, és újból elkezdtünk gyakorolni, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy rövid időn belül újból négykezes produkcióként láthatok, hallhatok.
De azt láttam, hogy a habilitációs témakör is egy eléggé különleges sárospataki vonatkozású természetesen. A Szalkai Kódex zenei fejezetét mutatta be. Hát ugye a Szalkai Kódexről, akinek van minimális ismerete a magyar történelemről, az hallott már róla, de hát ebből a szemszögből nem, miért volt ez számodra különleges?
Érdekes módon a tanulmányaim során mindössze ilyen egymondatos kis bejegyzéssel találkoztam, például a módszertani jegyzetben, hogy amikor a magyar zenei nevelés emlékeit futott át a fejezet, akkor ott volt egy mondat, hogy az első Sárospatakhoz kötődik, Kisvárdai János pedagógus, stb. És ettől többet én nem tudtam. Egészen 2019-ig nem is nagyon hozott lázba a dolog, amikor elkészült a Szalkai Kódex hasonmás kiadása, és ebből az alkalomból itt Patakon egy nagyszabású, hiszen a pataki római katolikus egyház könyvtára és az esztergomi főszékes egyházi könyvtár közös munkájának, együttműködésének az eredménye volt ez a nagyszabású tudományos munka, és ebből az alkalomból Sárospatakra is érkeztek a kódex bemutatás, vagy a hasonmás kiadás roadshow-jával, hogy ilyen kifejezést használjak, és ebből az alkalomból Bereckei Miklós atya arra kért fel engem, hogy a kórusommal néhány olyan dallamot énekeljünk, ami a Szalkai Kódex zenei fejezetében szerepel. És ahogy tanulmányoztam a kódexet, hát igazából nincsenek benne olyan dallamok, tehát ez egy tankönyv, amiben zeneelméleti jelenségeknek az illusztrációi szerepelnek néhány hangban, ábrázol egy-egy tudnivalót, ami pedig konkrét dallam, az pedig ilyen tandal, amivel a korabeli iskolások próbálták ezeket a tudnivalókat rögzíteni, tehát nem kifejezetten publikum elé való énekelni való volt ebben a kódexben, viszont pont ezért, mert zavarba jöttem, hogy most mit mondjak, hogy miért nem énekelünk, elkezdtem utána nézni, utána olvasgatni, És ott egyre jobban megtetszett a dolog, és megtaláltam azt is, hogy mit énekeljünk végül, és aztán egy szép kis előadás is kerekedett belőle, jeleztem Miklós atyának, hogy ha belefér, én szívesen beszélek erről, mert olyan érdekes dolgok vannak, amiket talán az átlag emberek, sőt még a szakmabeliek sem biztos, hogy tudnak. Úgyhogy így indult az én szalkai pályafutásom.
De legalább erre is fényderült a szalkai kódexsel kapcsolatban. És hát van az életednek egy olyan része, amely, hát nem tudom, hogy szárazabb, nehezebb, vagy hova lehet ezt viszonyítani, de hát 2006 óta tanszékvezető voltál, és egy olyan időszakban vetted át. Azt nem titkolhatjuk el, mert mindenki tudja, hogy ugye a főiskolának 2000-es évek végétől egy ilyen picit hányattatott korszaka kezdődött el, és hát egy nagyon nehéz időszakban vetted át a vezetését, hol kar, hol kampusz, hol valamilyen elnevezés és valamelyik nagyobb intézményhez tartozó főiskolának a vezetését, gyakorlatilag több titulusod is volt ez alatt az idő alatt. Hát nem sokan vágtak volna bele. Te hogyan érezted, hogy miért vállaltad föl mégis azt, hogy hát egy ilyen nehéz helyzetben megpróbálod a kormányt tartani?
Hát nekem sem csillogott a szemem a felkérésre először, de tulajdonképpen meggyőztek, hogy muszáj csinálnom. És azt gondolom, hogy az a 8 év, amit ebben a különféle nevű székben eltöltöttem, ez tényleg azt igazolta, hogy a kollégák teljes mértékben mögöttem álltak, együtt tudtam dolgozni azokkal az EGRI vezetőkkel, akiken múltak a döntések a mi jövőnket illetően. Tehát végül is nem erre készített fel engem a Zeneakadémia és a doktori tanulmányok, sem zongorázásnak nem lett ez eredménye, hanem ez egy másfajta feladat volt. Teher alatt nő a pálma, ez egy olyan teher volt, amire én nem voltam felkészülve korábban, de azt gondolom, hogy ha így visszanézzük, akkor azt mondhatom, hogy átvittem az intézményt a túlsó partra, és hogyha ez volt az én küldetésem vagy feladatom, akkor mégiscsak sikeresen abszolváltam, annak ellenére, hogy először nem csillogott tőle a szemem.
De hát végül is sikerült, és most úgy tűnik, hogy valamiféle jövőkép fölcsillant itt ebben az időszakban, és hát ugye ebben is vállaltál szerepet, átmeneti, jól gondolom, hogy tehát amíg az átmenet szépen átfolyik.
Így van, így van. Így van. Rektor helyettes voltam, igen. 2022. szeptember 30-áig, igen, most itt a dátumokat visszakeredem.
De keveset beszéltünk még a karvezetői, ugye említetted már, hogy van egy ilyen, a zenét nem abba hagyva, és hát kiteljesedve azon a területen is. Én mindig csodáltam egyébként a kórusvezetőket, meg karvezetőket. Én énekeltem kórusba. Kevesen hiszik ma már el rólam, de igen. És hát ugye volt, amikor az ember hát próbált így kicsit, hát hogy mondjam, nem volt kedvem énekelni, és csak tátogtam, és mondta nekem a kórusvezető, hogy nyisd ki a szádat, Attila. Én mondtam, hogy kinyitottam, azt mondja, jó, de hang is jöjjön már ki rajta. De ez tényleg milyen képességekkel, vagy milyen készségekkel kell, vagy milyen felkészültséggel kell rendelkezni egy jó karvezetőnek, egy jó kórusvezetőnek, hogy működjön egy kórus?
Hát először is...
Ezt tényleg meg lehet hallani, hogy nem énekel valaki?
Igen, látni is lehet hallani, és lehet az én kórusomban különösen, hiszen sajnos ott is egy létszámapadás következett be, hát az élet elvitt néhány jó énekest, úgy alakult a sorsuk, hogy más városba kellett költözniük, és sajnos fiatal utánpótlás nem nagyon érkezik, ezért aztán mi egy olyan kórust lettünk méretünknél fogva is, hogy mindenkire nagyon szükség van, tehát a tátogó kórus taggal nem tudok mit kezdeni, nekem nem az a fontos, hogy ott álljon a színpadon, hanem hogy énekeljen, és valóban észre lehet venni. Én azt gondolom, hogy a karnagy, mint az együttesnek a vezetője, először is kell, hogy elfogadott legyen a kórustagok részéről, hiszen ha nem, akkor nincs kórus, akkor nem járnak a tagok próbára, és nincs produkció. Másrészt pedig, hát amellett, hogy szakmai tudással is kell rendelkeznie, hiszen megvan annak a technikája, hogy hogy kell betanítani egy darabot, hogy kell egy műsort összeállítani, stb. Ezzel együtt megint csak az emberi kapcsolatokra tudom ezt visszavezetni. Amikor az én kórusom létrejött, megalakult, akkor nagyon kevés jelenlegi kórustagot ismertem közülük. Tulajdonképpen az a története, hogy a nyári kórusakadémia 2000-es évek elején itt több nyáron keresztül dolgozott, és Farkas András, Farkas Ferenc zeneszerző, Svájcban élő karmester fia volt akkoriban itt az egyik főszervezője ennek az eseménynek, és egyszer így vele beszélgettem, és a Farkas Ferenc 99. születésnapjának az esztendeje volt ez az év, és akkor így szóba került, hogy a centenáriumi évre milyen jó lenne itt a környező muzsikusokból összehozni egy olyan produkciót, ami Farkas Ferenc tiszteletére az életművet, amennyire tudja, bemutatja. És ennek apropóján találtam ki, hogy a Kórus Akadémia egyik produkciója egy mise volt, a Missa Seconda, és ennek a női kari változatát orgona kísérettel betanítanám. Biztos vannak itt olyan jó hangú, jó zenei képességű hölgyek, akikkel ezt meg lehet csinálni. És tulajdonképpen így kezdődött az egész, nagy meglepetésemre. Nagyon sok ismeretlen arc ült ott, és ezeknek a hölgyeknek egy része ott ragadt, és a mai napig, jövőre lesz 20 éve ennek, úgyhogy ők is elég kitartóak. A mai napig ott énekelünk együtt, és kicsit megtépázva a vitorlánkat, kicsit apadva a legénység, de visszük egyelőre.
Ez sajnos általános tendencia, tehát ez nem specifikus történet. És hogyha a díjjal kezdtük, akkor a díjjal is zárjuk le abból a tekintetből, hogy hát mire inspirál ez téged?
Igen, ez egy olyan díj, amit az ember nem azért kap, mert nyugdíjba vonult, vagy valamilyen életszakasszal lezárult, hanem az addigi teljesítményének az elismerése. Éppen ezért fontos, hogy ezt ennek megfelelően értékelje. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindaz, amit eddig csináltam, azt továbbvinni, folytatni, a Sárospatak zenei örökségének a feltérképezése publikációkban továbbra is folyamatban van, kórus szereplés, négykezes szereplés, tehát továbbra is szeretném, hogyha itt a régió zenei életében, hát amennyire telik ezen túlmenően is, de mindenképpen aktívan részese lenni az itteni kulturális eseményeknek.
Kedves hallgatóink, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Sárospataki Önkormányzat Ködöböc József díjat adományozott dr. Kelemen Juditnak, a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatójának, habilitált egyetemi docensnek. Az előző percekben a vele készült beszélgetésünket hallották.